Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 55. epizódja. Lehet terápiás ereje a meséknek? Hogyan segíthet ez a felnőtteknek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Boldizsár Ildikóval, aki megalkotta a meseterápia fogalmát és módszerét. Aztán Takács Nóra műsorvezető szépségszakértő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani hátam.
Legyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medikus Presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Lehet terápiás ereje a meséknek? Mit taníthat nekünk Hamupipőke vagy Holle anyu? Tényleg van terápiás ereje a Három kismalasz című mesének? Egyáltalán miért kell egy felnőttnek mesét olvasnia? Az nem csak a gyerekeknek való. Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a folytatásban, amikor közelebbről is megismerjük a meseterápia módszerét, az ország első számú meseterapeutája, Boldizsár Ildikó a vendégem, aki több ezer mesét tud fejből, erről is beszélgetünk mindjárt. Mesekutató vagy író vagy meseterapeuta vagy, a Metamorphosis meseterápiás módszer megalkotója. Ildikó, ugyan a podcast hallgatói azért rendszeresen hallanak pszichológiai témákról, olykor még irodalomterápiáról is, de azért azok számára, akiknek esetleg furcsa ez a szó összetétel, vagy nem hallották még, hogy mese és terápia. Azoknak fontos elmondani, miről szól ez a módszer, mi ez a módszer?
Hát igen, ez a szó az tulajdonképpen nem létezett, amikor maga a módszer megszületett. Tehát így, hogy meseterápia, akkor 2006-ban, ha meggoogliszta az ember, akkor még nem volt. Hát én azt gondoltam, hogy ez e mögött a szó mögött össze tudom gyűjteni mindazon tapasztalataimat, amit addigra már a mesékről és az emberekről, és a mesék és az emberek kapcsolatáról szereztem. Tulajdonképpen egy olyan módszerről van szó, aminek az évezredes mesék az alapjai, tehát kizárólag népmesékkel dolgozunk a meseterápiában, ugyanis már maga a szó, hogy mese, az is egy kicsit problematikus, mert mesének számít a kisgyufaárus lány, meg a boldog herceg, meg a süsű a sárkány, ugyanúgy, mint ahogy a hős vitézekről és az előbb emlegetett Hamupipőkéről, vagy Hófehérkéről, vagy a Három kismalaszról szóló mesék. A meseterápia kifejezetten a népmesékre alapul. Tulajdonképpen az a kiinduló pontja, hogy bármi történik velünk az életünkben, annak az élethelyzetnek van egy mesebeli párja. Tehát tulajdonképpen minden örömünk, bánatunk, fájdalmunk, a halállal, az élettel kapcsolatos valamennyi tapasztalatunk már megtörtént egyszer valakivel, és amikor először megtörtént, vagy másodszor, vagy harmadszor, ki tudja hanyatszor, akkor ez a tapasztalat mesébe lett zárva. Ez a mi nagy szerencsénk, mert tulajdonképpen arról van szó, hogyha valaki abban a bizonyos élethelyzetben, amiben elakad, egyszerűen nem tud merre haladni, akkor egy meseterapeutának már csak az a feladata, hogy megkeresse azt a mesét, amelyben az a tapasztalat is benne van, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Tehát tulajdonképpen minden élethelyzetnek megvan egy mesebeli párja, és az a feladat, hogy az embert és ezt az élethelyzetet a meséjével együtt így összefonjuk. A mese minden szereplőjének megvan a maga meghatározott helye a terápiás folyamatban, és tulajdonképpen, ami lényeges még, hogy nagyon logikus alapon nyugszik, Vlagyimir Jakovlevics Prop orosz mesekutatónak a morfológiai módszerén, tehát semmiféle ezoterikus vagy lila köd nincs ebben a módszerben, hanem rendkívül logikus és nagyon stabil, biztos alapokon álló munkavár arra, aki kipróbálja azt, hogy hogyan tudhat meg a meséken keresztül önmagáról minél többet és minél mélyebb dolgokat.
Több mint 40 könyvet írtál már, vannak ebben módszertani könyvek, vannak ebben talán a, nem tudom, jó szó rá, de a szórakoztatóbb könyvek, ami jobban bevezeti a laikus olvasót ebbe a világba. Például nekem az egyik kedvencem, el is hoztam, a Hamupipőke Facebook profilja, a címe is egyébként zseniális. Nagyon szépen bemutatja, hogy egy ilyen terápia hogyan épül föl, sőt az előszóban el is mondott, hogy ez a célja, hogy egy-egy eseten keresztül mutasd meg azt, hogy mit is jelent tulajdonképpen a meseterápia. Szóval, aki esetleg nem értette ebből, bár szerintem elég jól körbeírtad, annak ezt a könyvet például nagyon ajánlom. Na de ha visszaugrunk még picit az elejére, akkor ugyan én nem hiszek a véletlenekben, és van olyan érzésem, hogy te se.
Közbeszólni, hogy én sem.
De végül is egy véletlen volt, ahogyan téged ez a módszer megtalált. Mesélj el a hallgatóknak, én már olvastam erről, hogyan talált meg ez a módszer.
Amikor kislány voltam, nem írtam azt a papírra, amikor a tanítónéni megkérdezte, hogy mi szeretné lenni, hogy meseterapeuta, sőt, még gimnáziumban sem írtam, sőt, az egyetemen sem jutott ilyen az eszembe. Tehát én gyakorlatilag felnőtt voltam, sőt, hát már nem is ilyen kis fiatal felnőtt, ha egy 24 éves fiatal lány már lehet azért mondjuk az nem csak ilyen kis fiatal felnőttnek tekinteni, amikor én egyáltalán meséket kezdtem olvasni. Tehát ez nem úgy volt, hogy ahogy így sokan elképzelik, hogy kislánykoromtól kezdve meséken nőttem föl, és abból lett egy ilyen meseterápia, nem, hanem gyakorlatilag egy tragikus élethelyzet volt az, ami hozzásegített ahhoz, hogy ez a módszer megszülessen. 3 gyerek anyukája vagyok, és a középső fiam volt nagyon súlyosan beteg, és egyre reménytelenebb volt így az 5.-6. kórház orvos után, ahol mindegyik ilyen kórházban így széttárták a kezüket az orvosok, hogy nem értik, hogy mi van a gyerekkel. Én akkor már tényleg nem több ezer, de biztos, hogy 400-500 mesét már tudtam éppen fejből, és akkor meséltem a gyereknek, a fiamnak, és elképesztő volt ennek a hatása. Nem tudtam, hogy mitől lesz jobban, nem tudtam, hogy mitől jön ki az apátiából, mitől kezd erősödni, tehát hogy én nem kötöttem össze a mesélést és az ő jobbra fordulását még akkor, de minden esetre ő meggyógyult, és aztán én hálából, hogy ez így sikerült, be elkezdtem a kórházakba járni mesét mondani, ez még olyan őskorban volt, amikor ez nem volt divat, nem voltak bohóc doktorok, tehát tényleg nem volt ez egy megszokott dolog, és akkor ott, abban a munkában, ahogy a felnőtt osztályokon, vagy a gyerekosztályokon újra és újra megtapasztaltam, hogy valami történik, de csak akkor, hogyha a megfelelő mesét kapja a beteg, akkor ott valami történik. Egyszerűen valami olyan csodálatos kapcsolat teremtődik közte és a mese között, ami megmozgatja azokat a belső erőforrásokat, azokat a rejtett tudásokat, amihez úgy nem tudunk könnyen hozzáférni. A mesék pont ott piszkálnak meg téged, ahol valami dolgod van, ott tudnak erőt adni, ahol elfogyott. Ez megtörtént újra és újra a kórházi ágyak mellett, és akkor hosszú, egy 15 éves terepmunka után kezdtem el megírni a Meseterápia című könyvemet, ami 2010-ben jelent meg. Az 10 éve volt, és mondhatom, hogy már elavult. Tehát a módszer olyan sokat változott, fejlődött, alakult. Ha nem is úgy avult el, hogy már használhatatlan, de minden esetre rengeteg új eleme van, ami az újabb könyvekben már olvasható egyébként.
Azt tegyük hozzá, hogy az Óz a nagy varázsló volt a mese, amit a kisfiadnak meséltél, és hogy nyugtass meg minket, hogy meggyógyult, és minden rendben vele.
Igen, most már egy 29 éves felnőtt fiatalember, és mindig azt mondja nekem, hogy nekem köszönheted, hogy ilyen híres vagy. Ami teljesen igaz, de ezt szívesen, mindig azt mondják, hogy azért szívesen megsporoltuk volna azt az egy évet, amikor ő ilyen beteg volt. És egyébként, ha már így elmondtad a címét, van itt némi ellentmondás azzal kapcsolatban, amit eddig mondtam, mert az Óz a nagy varázsló, az nem egy népmese. Uh-huh. De hát akkor én még nem is volt semmiféle terápiás szándékom, hanem egyszerűen csak meséltem neki. Ma már ezt az Óz a nagy varázslót egy népmesési, tehát változatban is el tudnám neki mondani, de ott ő akkor ebbe kapaszkodva gyönyörűen, csak ezt akarta hallani, és gyönyörűen kihozta magát a tehetetlenségéből, abból, ahogy arra várt, hogy majd az orvosok meggyógyítják, majd jön egy Óz, és akkor odáll elé, és úgy, ahogy a bádog ember az oroszlán, meg dorka, majd ő is elmondja, hogy mit szeretne. És akkor kicsi volt, 5 éves egyébként, és akkor, amikor ő erre rájött, hogy nincs Óz, hogy nem az Óz fogja őt meggyógyítani, hanem neki is ebbe bele kell magát tenni, akkor ott a mese segítségével jött ki ezekből a nagyon nehéz helyzetekből.
Fú, elképeszt ez a történet, szörföláltak kezemen, de jó hallani, hogy minden rendben azóta, és tényleg akkor a fiadnak köszönhetően megtalált ez a csodálatos dolog. A felvezetőben említettem, hogy egyáltalán miért kell egy felnőttnek mesét olvasni. Az első válaszodban utaltál már arra, hogy ezek a mesék eredetileg nem is gyerekeknek készült mesék, csak valahogy ma gondolja az ember azt, hogy mese egyenlő kisgyerek.
Hát igen, ezzel jó sok mindent elveszítettek a felnőttek, mert hogyha nem utalnák automatikusan a gyerekek szobájába a meséket, akkor ők is gazdagodhatnának belőlük. A mese valóban a felnőttek műfaja volt. Nagy megtiszteltetés volt már egy fiatal felnőttnek, ha ő is része lehetett a mese mondásoknak, vagy a mese hallgatásnak, mert egyébként a mesék többsége pont nekik szól, tehát a felnőtté válásról szól a legtöbb igazi varázsmese. A varázsmesékben tárolódnak azok a tapasztalatok, és mindenféle útmutatások, amelyek ezt a nehéz folyamatot, a felnőtté válás folyamatát segítik.
Akkor azt mondod, hogy sokkal több mesét kellene olvasnunk felnőttként.
Hallgatni is, mert egy nagyon érdekes dolog van ám, amikor az ember elolvas egy mesét, akkor hát valamilyen élményben van része, de amikor meghallgatunk, amikor egy mesemondó szájából szól a mese, akkor az egészen másmilyen, és egészen máshol teremtődik meg az a kapcsolat, mint egy olvasott szöveg esetében. Úgyhogy hallgassunk sok mesét, olvassunk is, és hallgassunk, és azt gondolom, hogy ez lenne az ideális.
Te, aki több ezer mesét tudsz fejből, és mesékkel dolgozol évtizedek óta, van kedvenc meséd?
Azért nincs, mert egyszerűen sajnálom azt a több ezret, amit most negligálnom kéne azzal, hogy melyik a kedvenc mesém. Egyébként mindig voltak az életem során. Most valahogy már úgy mindegyiket itt szeretem megölelni, és nem tudok egy ilyet mondani, hogy ez lenne az, ami a legjobban tetszik.
Egy interjúban egyszer azt mondtad, hogy a magyar társadalomnak a mentális állapota borzasztó, és mindenkire ráférne egy nagy meseterápia, vagy legalábbis az egész országra ráférne egy meseterápia. Ugye nagyon sok helyen jártál a világban, és azt láttad, hogy ami itthon van, az ahhoz képest elkeserítő, és hogy a szabadságunk egészen máshol van ezen a tengelyen. Hogy látod ezt most, mert ez egy néhány éves interjú, a magyar társadalomnak kellene egy mese, akkor melyiket mondanád el?
Egyrészt a helyzet azóta sokkal rosszabb, de a világban is, tehát úgy mindenki, tehát mindenhol sokat romlott a helyzet, de mi ahhoz képest, ha megint tovább romlottunk, akkor így megint akkora a távolság valahogy így köztünk, és mondjuk egy vidámabb lelkületű társadalom között, vagy nem is a vidámabb a legjobb szó, hanem a tagjaiért felelősséget vállaló társadalom között, mondjuk így, mert a vidám szó az nem fette le pontosan a lényeget. Úgyhogy olyat, hogy egy ország meseterápiáját elvégezni azért még nem vállalnám, talán kicsit meg is csúfolnám vele a szakmámat, mert hogy a legszebb mégiscsak az a meseterápiában, hogy mindenkinek egyére szabott mesét tudunk találni. Tehát mindenki másképp aktív tagja egy társadalomnak, egy országnak, és úgy egyenként azt a sokpillió embert mindenkinek oda lehetne adni azt a mesét, amiből ő megtanulhatná, hogy hogyan gazdagíthatná a közösség jól létét, azt vállalnám, az se lenne kevés, de így, hogy egy ország mesét, az most azt hiszem, hogy még ahhoz egy kicsit nőnöm kellene.
Az egyik könyvedben azt írod, hogy fontosnak tartottad összegyűjteni a női meséket, azokat, amelyek rácáfolnak arra a ma elterjedt vélekedésre, hogy a népmesék tele vannak áldozattípusú nőkkel, akik ugye arra várnak, hogy megmentsék őket. Erről szól a mesék a felnőtté válásról egyik fele, hiszen férfi mesék és női mesék is vannak benne. Miért tartottad ezt fontosnak? Tényleg van egy ilyen vélekedés, hogy csak áldozattípusú nők vannak a mesékben?
Igen. Nagyon sokszor hallom azt, hogy azért nem szereti valaki a népmeséket, mert hogy abban mindig csak ilyen áldozattípusú, ha már ilyen szépen mondtad, áldozattípusú nők vannak, akik meg kell menteni, akik ilyen magatehetetlenek, és nem csinálnak semmit. Hát ezen már nagyon korántól kezdve mindig föl voltam háborodva, mert hogy ezt az én tapasztalatom nem nagyon igazolta. Vannak nyilván olyan mesék, amelyekben a nők valamilyen kárt szenvednek, például a leggyakrabban elrabolja őket egy sárkány, vagy fogságba kerülnek, vagy egy boszorkány toronyba zárja őket, és akkor ott mindig jól jön a segítség, de ez csak egy nagyon pici szelete a népmeséknek. Egyébként a mesék tele vannak aktív, bátor, kezdeményező, a saját sorsukért felelősséget vállaló, a saját sorsukat megélni, megváltoztatni, saját magukat megvalósítani akaró királylányokkal is, vagy szegénylányokkal is, tehát nem úgy van, hogy áldozattípusú nőkkel vagyunk megáldva a mesékben. Az mindig nagyon alapos okkal van, hogyha egy áldozattípusú nő jelenik meg. Talán pont azért, hogy ilyen élethelyzet is van, de olyan élethelyzet is van, amikor egy nő bátran nekiindulhat, és megvalósíthatja nem is önmagát, hanem a vágyait, azokat az álmokat, amelyek őt arra sarkalják, hogy tényleg útnak induljon.
Azt látom, hogy egyre kevesebbet mesélnek a gyerekeknek a szülők, millió egy oka lehet nyilván ennek a leterheltségtől. Szerintem odáig, hogy nehéz is már hangosan felolvasni, olvasni a felnőtteknek, mert elszoktak tőle szerintem. Te szakemberként mit tapasztalsz, hogy mégis miért lenne fontos, hogyha olvasnának a szülők a gyerekeknek mesét, vagy mondanának mesét?
Hát először is azért van egy jó hírem, nagyon-nagyon sokan mesélnek a gyerekeiknek, nagyon-nagyon sokan, és minden egyes szülőnek tényleg hatalmas hála és köszönet ezért. Azok, akik meg még nem nagyon próbálták, azoknak meg először is bátorságot kívánok, és azt, hogy ne is arra figyeljenek, hogy akkor most jaj, mi legyen az a mese, hanem egy olyan dolog legyen az inspirálójuk, hogy a gyerekkel együtt lenni egy mesében az csodálatos dolog. Amikor egy szülő mesél a gyereknek, akkor ott egy olyan kapcsolat van, ami máskor nincsen. Tehát ott tulajdonképpen ez a közös élmény az olyan lelki tartalékhoz juttatja a gyereket, és a felnőttet is teszem hozzá, amivel egyszerűen könnyebbé válnak a mindennapok, a kapcsolatuk erősítésére például. Ha másért nem, akkor csak a kapcsolatuk erősítésére minden nap egy közös mesébe belépni, az egy csodálatos dolog. Aztán persze, hogyha már valaki jól megválasztja, hogy milyen meséket meséljen, akkor pedig a gyereket jutalmazza meg azzal, hogy megnyitja neki a világot. A meséken keresztül megismerhető a világ. Nem tudunk mindenhova eljutni, nem tudunk mindent átélni, de a mesék lehetőséget adnak arra, hogy rengeteg tapasztalást szerezünk, belső tapasztalást arról, ami körülöttünk van. És hát a harmadik, harmadik, aztán még sorolhatnám tovább egészen 100-ig, de mondjuk a harmadik, amit kiemelnék az abból, hogy miért érdemes mesélni, az pedig az, hogy ha a gyerek mesét hallgat, és nem néz, akkor a belső képei nagyon erősen mozognak, és egy ilyen belső mozit lát. Na most a belső mozi, a belső képek nélkül az ember fantáziája elapad, kiapad, megszűnik dolgozni, működni, és igazából, ha már az embernek a fantáziája megáll, ha már a fantázia nem működik, akkor az ember tulajdonképpen halottá válik, mert már nem lesz arra képes, hogy elképzeljen valamit, ami még nincs, de lehetne, és enélkül pedig sem a világ, sem a saját életünk nem fog tovább menni, hogyha nem tudjuk elképzelni azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek, de arra várnak, hogy valaki egyszerűen felfedezze őket.
Borzasztóan foglalkoztat, hogy melyik az én mesém, hogyan tudom ezt megtudni. Gyanítom hozzád, ha bejelentkezem, akkor nem nagyon lesz szabad kapacitásod. Hát, hogyan lehet?
Hogyha az ember saját maga szeretné megtudni, hogy melyik az ő kedvenc meséje, akkor először is olvasson, vagy hallgasson nagyon sok mesét. Van egy ilyen semmihez sem hasonlítható érzés, és ha már úgy kezdted, hogy hogyan talált rám a módszer, akkor így lassan úgy is fejezem majd be, hogy hogyan talál rád a mese. Tehát van egy ilyen semmihez sem hasonlítható érzés, hogy a hallott mese egyszer csak így úgy tudom mondani, hogy sejtszinten kitölti az egész lényedet. És egyszer megáll a szíved egy pillanatra, nem kapsz levegőt, és azt mondod, hogy ezt nem hiszem, mert ez rólam szól. Ez egy csodálatos pillanat. Nyilván, amikor valaki eljön terápiába, akkor a meseterapeuta feladata, hogy ezt a mesét megtalálja, és nagyon jó módszertan van rá, hogy hogy kell megtalálni egy ilyen mesét. Egy 12 lépcsős procedúrának veti alá a meseterapeuta a szóba jöhető mesét, hogy biztos, hogy stimmeljen. De ha valaki terápia nélkül akarja, akkor erre várjon, erre a minden sejtet és idegszálat és érzelmi hálót betöltő, megrengető találkozásra.
Elképesztően vágyom arra, hogy ezt az érzést átéljem, hogy megálljon egy pillanatra a szívem, és meglegyen a mese, de nekem ez a találkozás is majdnem ilyen élmény volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Ildikó.
Én is nagyon köszönöm.
Szerintem azért jó olvasni, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, és jobban megismerjük egymást a könyvek által. Schmidt Zoltán vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Takács Nóra, műsorvezető, szépségszakértő, a Hogyan legyek jó nő sorozat alapítója, kitalálója, vezetője, szerkesztője is mindenese ő velem szemben. Nóra, mi a te életed könyve?
Nehéz erre így válaszolni, mert nagyon sok mindent szeretek, de ha mondjuk egy valamit kell kiemelni, akkor nem is azt mondom, hogy az életem könyve, hanem tőle elég sok minden, és Agatha Christie. Ami lehet, hogy egy ilyen kicsit egyszerűbb választás, vagy kicsit ilyen, hogy mondjam, kézzelfekvő, és amikor tudtam, hogy jövök a műsorba, akkor végig is pörgettem, mert nagyon szeretek olvasni, és nagyon korán elkapott az olvasási láz, és volt egy időszakom, amikor már csak egy stréberségből is, meg azért, mert éppen menő volt olvasni. Olyan dolgokat is elolvastam, ami amúgy nem is érdekel, de jól hangzott, hogy az ember úgy keményen oda tette magát Tolstojnak. És hát nyilván felét föl se fogtam, de hogy elmondhassam, hogy na, én ezt olvastam, azért sok mindenen átrágtam magam, de hogyha abba gondolok bele, hogy mi az, ami tényleg elkalauzolja a gondolataimat, amiben bele tudok mélyülni, ami örömet ad, amihez szívesen nyúlok, és ami ebbe az egész olvasás körüli hangulatba hoz, az Agatha Christie. Hát ez van, én ilyen egyszerűen választok. Nagyon-nagyon szeretem a nyelvezetét, nyilván szeretek vele együtt nyomozni is, és hogyha megkérdezed, akkor Miss Marple-ös vagyok egyértelműen.
Szerettem volna igen megkérdezni.
Mert Poirot is nagyon szeretem. De mégse talán a gyilkosságok, vagy a nyomozás, ami lenyűgöz, hanem a nyelvezet, azok a kis finomságok, amiből úgy el tud mélyedni az ember. Én nagyon szeretem azokat a könyveket, amik jól körülírnak, és az segítenek nekem abban, hogy elképzeljem. És ő is olyan, hogy még a kis kertnek az utolsó kis virágos szirmát is alaposan leírja, és így, és tényleg ott érezhetem magamat, és nagyon szép a nyelvezete, és jó érzés olyan könyvet olvasni, amiben még úgy beszélnek egymással az emberek, hogy van eleje, közepe, meg vége, és kedvesen, és odafigyelve, és nem úgy, hogy dob már valamit, mint ahogy mostanában, és nekem hiányzik ez egyébként, kicsit hosszadalmas lenne amúgy a munkánk, hogy ennyire körülményesen fogalmaznánk meg a mondatunkat, de hogy talán ez az, ami a legjobban elvarázsol engem a könyveiben.
Nekem nagyon tetszik, hogy Agatha Christie-t hoztál, főleg azért, mert a podcast első része Agatha Christie-vel foglalkozott, az ő titkával, és egyáltalán a krimikkel, és nyilván sokat beszéltünk Agatha Christie-ről, és ha kellene mondjuk, azt nem mondom, hogy egyet választani, mert biztos nehéz akkor, hogyha őt ennyire szeretted, de mondjuk a top 3-at kiválasztani, akkor mondasz 3 címet nekünk, hogy miért azok a kedvencek, vagy mik azok?
Hogyha egyet kell kiemelnem, akkor az egyértelműen a 10 kicsi néger, bár hogyha jól tudom, akkor már nem is ez az új címe, mert hogy megváltoztatják, hogy nem lesznek többen, vagy nincsenek többen.
Igen, valami... mert többen nincsenek, most PC-sedik a címe. Tényleg ez mit szólsz, nagy Agatha Christie rajongóként?
Alapvetően nem zavar nekem az olvasási élményemet, ezt nem veszi el, és örülök, hogy van egy olyan, aminek még 10 kicsi néger volt a címe. Tehát, hogy ez lesz az új címe, úgyhogy ha valaki ezt szeretné elolvasni, akkor mostantól kezdve így keresse majd a boltokban. És ezt azért tudnám mindenképpen kiemelni, mert ez volt az első olyan könyv az életemben, amit mondjuk azt, hogy elolvastam, ami nyilván nem igaz, mert előtte a kötelezőket olvastam, de hogy ez volt az első, amit önszántamból, és emlékszem arra is, hogy egy nyári nap volt, és annyira örülök neki, hogy ez ilyen egyértelműen megmaradt, mikor robbant be az olvasás szeretete az életembe. Nekem anyukám rengeteget olvasott mindig is, és most is olyan, aki eljár a könyvtárba, mert hogyha megvenné a könyveket, akkor szerintem az egész lakásunk egy nagy könyv lenne, úgyhogy eljár a könyvtárba, és hetente kivesz, nem tudom, 2-3-at, és anya mindig könyvvel a kezébe van. Nagyon sokat nyaraltunk egy nyírségi kisfaluban, én onnan származom. Hát ott olyan rengeteg mindent egy 14-5 éves lány nem tud mit csinálni napközben, és akkor anyukám mondta, hogy lányok, a húgomnak, meg nekem, lányok, mi lenne, hogyha olvasnátok? Anya, nem akarunk olvasni. Ja, gyertek el velem a könyvtárba, és elmentünk vele a könyvtárba, és az egy olyan könyvtár volt, ami egy pékség fölött volt, és az, hogy ilyen vanília sütemény illat volt a könyvtárban, aminek meg könyvillata volt, ez a kettő, még most is kirázott a hideg. Annyira jó érzés volt oda bemenni, és így, na jó, hát akkor nézek valamit, és akkor kérdeztem ott a könyvtáros hölgytől, hogy mit ajánlana, hogy én igazából fogalmam nincs, hogy mit olvasok, és mondta, hogy szerinte tetszeni fog, olvassam ezt el. És akkor hazavittem a könyvet, kifeküdtem a napra, elkezdtem olvasni, és arra emlékszem, hogy annyira leégett a bőröm, mert elfelejtettem megfordulni, levegőt venni, jött anya, hogy kész az ebéd, mondta, senki ne szóljon hozzám, és akkor értettem meg, hogy olvasni nem csak kötelezőket lehet, és kötelezően, mert rád szólnak, mert dolgozat lesz belőle, vagy mert muszáj, hanem hogy ez öröm, ez lekölt, és elképesztő izgalmas volt, és onnantól kezdve ez lett a kis nyári rituálink és hobbink, hogy akkor mentünk minden szerdán, erre is emlékszem szépen a könyvtárban, mindenki kivehetett 3 könyvet, és akkor azt a következő hétig el kellett olvasni. Úgyhogy ez nekem azért maradt meg ennyire nagyon szép emlékként, de amiket nagyon szerettem még tőle, például, amik messzebb repítenek a Gyilkosság Mezopotámiában, Orient Express-es, szóval, hogy az mind olyan kis izgalmas volt. És most olvasom éppen a Bertram szállósat, ami nagyon izgalmas, és azt tudni kell rólam, hogy ami egyébként lehet, hogy rossz tulajdonságom, hogy én ráadásul olyan vagyok, hogy így emlékszem nagyjából a történetre, de hogy így el is felejtem. És ezért menet közben jövök rá, hogy én ezt már olvastam, vagy nem olvastam. Ami egyébként jó, mert újra és újra tudok nyomozni pár évente. Nyilván, amit most így elolvasok, az arra, hogy emlékszem, hogy akkor ki volt a gyilkos, de ezt így szépen elfelejtem. És akkor jó, nyilván nagyjából azért megvan, de hogy újra tudom élni, és újra tudom izgulni a történeteket. Úgyhogy elolvasok valamit, félreteszem, és akkor 1-2 év múlva ugyanúgy tudok izgulni.
Hosszú évek óta szépségszakértőként dolgozol, a Hogyan legyek jó nő című sorozatod is a szépségre épül alapvetően, ahogy a címéből is kiderül. Mi a helyzet a szépséggel kapcsolatos könyvekkel? Ez is egy komoly iparág. Vannak jó szépséggel kapcsolatos könyvek? Tudsz ajánlani a hallgatóknak? akik kíváncsiak?
Annyira nem ástam bele magamat ilyen téren szépségápolásos könyvekbe. Olvastam olyan történeteket, amik szépségápolásra szólnak, mondjuk egy-egy kozmetikai márkának például a tulajdonosáról szóló könyv, vagy valahogy ő volt megemlítve és egy történetbe szőve. Szóval inkább ilyeneket. Én egyébként kiadtam két kiadványt. Ne nevezzük könyvnek, bár kemény borítós volt, és amikor megjelent, akkor benne voltam a top eladásba is, de ez egyébként a lelkes követőknek volt köszönhető, és abban én osztottam meg egyébként szépségápolással kapcsolatos apró praktikákat. Gyorsan csinál egy arcmaszkot, írd be, hogy mi volt a kedvenc hajbalzsamot, stb. De olyat, hogy mondjuk könyveket vettem volna azért, hogy azokból nézek ki szépségtippeket, ilyen nem volt. Számomra az olvasás az egy történetbe való mélyülés, és hogyha valamiben egyébként változtatnom kéne az életen, akkor az például akár ez, hogy mondjuk több fejlesztőkönyvet olvasak, vagy valami olyat, amiből tanulhatok, és nem csak egy történetbe ugrok bele. Valamiért számomra, nyilván azért, mert ott dolgozom az interneten, és hogy állandóan a kezemben van a telefon, és nyomkodom, sokkal egyszerűbb bepötyögni, és rögtön ott van a válasz, mint hogy ezért egy könyvet kinyissak. Aha. És emlékszem rá, hogy például amikor Jane Austen-et kine szeretné, és akkor olvastam azoknak a lányoknak a történetéről, és elgondoltam, hogy ó, szegények ott régen ezekben a hideg házakban hogy unatkozhattak, annyi dolguk volt össz-vissz, hogy várták a szombati mulatságot, és most így visszagondolva a mostani életemhez, én is unatkoztam, vagy én sem voltam, nem éltem annyira pörgős életet, és mostanában sokkal nehezebb kinyitni egy könyvet, és ráerőltetni az agyamat, hogy maradjon ott a szemem, és kezdjék el belemélyülni a történetbe, és kezdjék el figyelni. Nagyon sokszor fordul elő, hogy előveszek egy könyvet esténként, elkezdem olvasni, és el is alszom rögtön. Mm-hmm. Tehát valahogy az inger küszöbb az embereknek teljesen máshol van, mint régen, és sokkal nehezebb leültetni magamat is elkezdeni olvasni. De mondjuk én olyan vagyok, aztán ez is lehet, hogy rossz vagy jó tulajdonság, hogyha elkezdek valamit, és nem tetszik, én abba tudom. Tudom, hogy van olyan ismerősem, aki akkor is végigolvassa, ha nem tetszik neki. Én nem, én félbe tudom hagyni, és valamikor újra tudom kezdeni, szóval ez abszolút hangulatfüggő, de nálam nagyon fontos, hogy egy történet az beszippancson, és hogy el tudjam legfőképpen képzelni. Valószínűleg ezért is felejtem el egyébként magát a történetet, mert sokkal jobban megragad az, hogy azt milyen életkörülmények között olvastam. Emlékszem azon a nyáron, amikor az Anna Karenindát olvastam, az volt a nyár, amikor szépen lebarnult a lábam. Mert soha nem szokott lebarnulni, de azon a nyáron, akkor amíg olvastam az Anna Karenin, jó hosszú volt, akkor közben a lábamat barnítottam. Szóval, hogy így inkább ezek is összefüggnek nekem, hogy mit csináltam akkor, amikor az adott könyvet olvastam. Igen, tehát ez nagyon fontos nekem, hogy egy történetet olvassak, amiben bele tudom élni magamat, amit el tudok képzelni, de alapvetően, hogyha ismeretterjesztésről van szó, vagy valamit, amit tanulni lehet, akkor azt nem könyvekből szoktam sajnos fogyasztani.
Szép végszó. Olvassatok, illetve meditáljatok könyvekkel, és olvassatok Agatha Christie-t. Köszönöm, Nóra, hogy itt voltál.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Lapozza 99-re Szabados Ágival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Erre a hétre Arthur Brand Hitler lovai című könyvét hoztam. A szerző egy holland műkincsnyomozó, azaz egy olyan ember, aki híres ellopót vagy eltűnt tárgyak után nyomoz, hogy azokat visszaszolgáltassa az eredeti és jogos tulajdonosainak vagy tulajdonosának. Az évek során benne volt Júdás evangéliumának megtalálásában, és ő volt az, aki rábukkant Oscar Wilde ellopott gyűrűjére is, de vitán felül a legnagyobb sajtóvisszhangot néhány éve az kapta, amikor megtalálta Hitler kedvenc szobrait. A harmadik birodalom szobrásza József Torák készítette el a két gigantikus lószobrot, amelyek a néhai német kancellária kertjében álltak, ám azt hitték, hogy ezek megsemmisültek a második világháborúban. A történetünk úgy indul, hogy Arthur Brandet találkára hívja a műkereskedelem világának egyik legveszedelmesebb figurája, hogy segítséget kérjen tőle, hogy felkutassanak egy szobrot. Kiderül, hogy a lépkedő lovakról van szó, amiről ugye azt hitték, hogy megsemmisült. Brand a szobor nyomába ered, texasi olajmágnásnak álcázva magát elmerül a máig létező náci alvilágba, ahol új fasiszták és volt KGB ügynökök hozzák a szabályokat, és euró milliókért cserélnek gazdát a harmadik birodalom relikviái. A könyv egyik erőssége, hogy igaz történetet dolgoz fel. Többet viszont nem árulok el, olvassátok el a történelem egyik legkülönlegesebb műkincsrablásának krónikáját. Tehát még egyszer, Arthur Brand, Hitler lovai. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 55. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 54 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek. Beaton Studio.